Következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából.
Ezredforduló. A Rádió Színház dokumentum műhelyének műsora.
A műkincsrabló. Rózsa Péter és Rózsa T. Endre dokumentum műsora. Első rész. Férfi kép más.
Hitler vezér és kancellár megérkezik a tárgyalásokra.
Két órán belül számbeszélőn magánbeszélgetést folytatni tilos. A rendelkezések végrehajtását a telefonközpontok ellenőrzik, és az ellene vétő készülékét a posta haladéktalanul leszerezi. Az eddig beérkezett előzetes jelentések szerint egyedül Budapest környékén legalább 14 észak-amerikai repülőgépet lőttek le.
Jelentett ellenséges gépek visszafordultak. Légterünkbe nem léptek be. További légvédelmi helyzettájékoztatást egyelőre nem adunk. Vége.
A támadásokat a németek csatarepülők támogatásával kemény harcokban visszaverték, majd merész ellentámadással ismét elfoglaltak egy a helység északnyugati részén fekvő várost.
Vitéz Berecki Károly vezérezredes honvédelmi miniszter látogatást tett a Budapest előtti védelmi gyűrűben.
Hiába menekült, hiába fut, a sorsod előtt futni út se tud, mert sorsunk nekünk, vagy végzetünk, hogy egy másért szenvedünk.
Most Vitéz Nagybányai Horthy Miklós, Magyarország főméltóságú kormányzója, legfelsőbb hadurunk üzen. Nektek, honvédek, akik ott harcoltok most az őshaza közelében, azt üzenem, hogy tegyetek tanúságot a hagyományos ősi magyar katona erényeiről. Az egész ország szeretettel és büszkeséggel gondol reátok, és bízunk benne, hogy dicsőséget szerettek a magyar fegyverekre. Kedves menyemnek, ki az orosz fronton emberbaráti munkát végez a Vöröskereszt szolgálatában, azt üzenem, hogy gondolatban követjük messze útján, és kisfiával együtt meleg szeretettel várjuk vissza. Kedves fiam, remélem, hogy szavaim téged is elérnek a távoli orosz drónákon, ahol hazád iránti kötelességednek lelkesedéssel teszel eleget. Isten óvjon, és hozzon vissza képen egészségesen.
1944 tavasza, egyféle szolgáltatás Budapesten a nemzetközi vásár idején a Vöröskereszt bajtási rádió segítségével üzenni lehet a frontra. Ez időben a megszállás pillanatai előtt. Horthy Miklós üzenete.
Horthy Miklós született 1868. június 18-án Kenderesen, kisbirtokos gentri családban, vallása református. Magyarország kormányzója 1920 és 1944 között. Az úgynevezett kiugrási kísérlet kudarca után 1944. október 15-én lemondásra kényszerítették, és családjával együtt Bajorországba internálták. Meghalt 1957. február 9-én a portugáliai Estorilban.
Idézzük fel ismét a háborús időszakot, egy bizonyos eseménysorozatot, amely a háborús események árnyékában, hátterében zajlott. És visszatérő helyszínünk a Szépművészeti Múzeum. 45. januárján a Szépművészeti Múzeumban az első szakember látogató Dömötör Tekla.
Január 16 és 20-a köz egy barátom értem jött, és bementünk természetesen gyalog a Szépművészeti Múzeumba. Azt ugyanis tudtam, hogy az egyiptomi gyűjteményt azt nem vitték el. Csánki Dénes nem tartotta elég fontosnak ahhoz, hogy elszállítassa, hiszen ezek nem voltak annyira kiemelt műkincsek, és különben is, hát például múmiákat nem lehet egy könnyen szállítani. Hát be sétáltunk ezzel a barátommal, és az állatkerti bejárata szembeni kiskapun be is jutottunk. Hát egyszerűen leírhatatlan kép fogadott minket. Ugyanis az ősz és a tél folyamán összeszedték a még megtalálható zsidó műkincseket, de már arra nem volt idő, hogy ezeket elszállítsák. És a bejárattól véges végig halomba, kupacban álltak a reneszansz goblenek, felbecsülhetetlen értékű képek, aranytárgyak, mind a szemét egymás hegyin hátán. Az ajtóban egy orosz katonát egy kis lovacskával, amelyet egy reneszansz goblennet akartak le, hogy ne fázzon. Egyébként addig, ameddig ott tartózkodtam, egy bölcs altiszt ajánlott a reneszansz goblennér valami jó pokrócot, és a katona hát nagy örömmel vette tudomásul, mert úgy találta, hogy ez a goblen nem védi eléggé a hideg elől a lovát. Szóval teljesen leírhatatlan kép volt, néhány hulla is feküdt, ha jól emlékszem, de mondjuk nem nagyon feltűnő helyen. Különben ezen a kis nyitott bejárati ajtón bárki bejöhetett, jártak is be a környékről, és loptak, amit tudtak, mert Varjú Domokos és az a néhány altiszt, akik az épületbe tartózkodtak, egész egyszerűen képtelenek voltak a helyzetet rendbehozni, sem őrizni nem tudták még a múzeumban maradt műkincset, szóval gyakorlatilag teljesen tehetetlenek voltak. Hát talán négyen vagy öten tartózkodtak ebben az óriási épületben.
Megfigyelte, hogy mi van a képgyűjteménnyel, és hogy körülbelül föl lehetettem érni, hogy egyetemben mi történt az épületben?
Nem lehetett. Elsősorban a fölhalmozott zsidó műkincsek miatt. Érti? Ezek az egész bejáratot eltorlaszolták. Följebb azután nem is tudtam menni. Nézze, ez a felszabadulás után körülbelül 3 vagy 4 nappal volt, amikor ez a terület felszabadult, hiszen Budapest más részei még nagyon sokára szabadultak föl. Tehát tulajdonképpen az egész város ostrom állapotban volt még. Hát akkor az emberek nem a műkincsekre gondoltak. Az emberek akkoriban ették meg a állatkert zsiráfját és egyéb ehető állatait. Hát abból tartotta fönn magát a környék lakossága. Nem volt akkor a műtárnak még ér.
Vajon mit talált volna Dömötör Tekla, ha eljut azokba a termekbe, ahol a képeket állították ki korábban? Ilyen kaotikus körülmények között nagy hiányok lehettek már ekkor a Szépművészeti Múzeumban, mint ahogy valószínűleg sok más múzeum gyűjteményében is.
Ami a múzeum épületében megmaradt, az a földszinti részen, vagy pedig az alapsori részben maradt meg. A termekből mindent leszállítottak, eltüntettek, sok mindennek nyoma veszett. Nem lehetett semmit se pontosan tudni, és azt se szabad elfelejteni, hogy a múzeum épülete 3 napon keresztül 6 szintér volt. Az egyik oldalról az oroszok már benyomultak az épületbe, a másik oldalról a németek bent voltak az épületbe, és 3 napon keresztül könnyű fegyverekkel lőtték egymást az épületen belül.
1945. januárjában, tehát amikor Dömötör Tekla szemügyre veszi először a Szépművészeti Múzeumot, senki sem foglalkozik még azzal a gondolattal, hogy számba kellene venni a hiányokat.
Nem sokkal a háború befejezése után létrehozta különböző bizottságokat, amelyek azzal foglalkoztak, hogy az ország területén még fellelhető szétszorodott műkincseket valahogy összegyűjtsék, összeszedjék, megmentsék a végső pusztulástól. Egyik ilyen bizottságnak volt a vezetője Fügedi Erik.
A Szépművészeti Múzeum nagyon rossz helyen fekszik, pontosan a keleti és a nyugati pályaudvar között, amit egy háború esetén nem szabad elfelejteni, tehát a múzeumot már 44 márciusában bezárják. Ennek a múzeumnak a vezetője Csánki Dénes doktor, az akkori főigazgató. A múzeumnak bizonyos részét már 43-ban elvitték, és Veszprémben helyezték el a Nemzeti Banknak, a bombabiztosnak ítélt pincéjében. A többi műkincs egyelőre itt van Budapesten. Na most ezektől a közgyűjteményektől teljesen eltekintve vannak magángyűjtemények, amelyek magántulajdont képeznek. Ezekről a gyűjteményekről nem készül leltár. Ebben a helyzetben következik be Magyarország német megszállása, ebben a helyzetben következik be az Eichmann-féle akció a zsidók ellen, és ebben a pillanatban óriási bajok törnek ki Magyarországon. A német hadsereg a zsidó vagyont tulajdonképpen a saját, nem is tudom, hogy fejezzem ki magam, saját prédájának tekinti, tehát úgy érzi, hogy azt csinálhat vele, amit akar. Köztudomású, hogy a hitleri vezetők, azok lelkes, idézőjelben mondom, műgyűjtőkké váltak az idők folyamán, élén Göringgel, aki ugye a birodalomnak akkor mégiscsak a második embere volt. Tehát igyekeznek mindenütt, minden értékesebb műtárgyat egyszerűen lefoglalni, elvinni, magyarul elrabolni. Ennek a helyzetnek a következménye az, hogy akkor, amikor a német megszállásra sor kerül, vannak olyan magángyűjtők, akik múzeumhoz fordulnak, és a gyűjteményeiket múzeumba helyezik el. Így kerül például a Szépművészeti Múzeumban a Herzog gyűjtemény, amit a tulajdonos maga adott át azzal, hogy itt valószínűleg biztonságban lesz, és át tudja vészelni a háborút. A tulajdonjogáról nem mondott le természetesen. A megszállás után a nyilasok három intézkedést tesznek. Elrendelik azt, hogy a közhivataloknak, a közgyűjteményeknek ki kell települniük az akkori német birodalom területére, ami alatt a mai Ausztria is értett nő természetesen. Elrendelik azt, hogy a műkincsek és nemzeti értékek tekintetében egy kormánybiztos intézkedik és kinevezik kormánybiztossát Csánki Dénest, a Szépművészeti Múzeumnak a főigazgatója. És végül elrendelik a zsidó vagyon lefoglalását, árverési csarnokba történő szállítását és elárvereztetését. A közgyűjtemények vezetői Csánki Dénes kivételével nem kívánják az anyagokat nyugatra szállítani. Sem a nagy múzeumok, még a vidéki múzeumok sem. Ennél fogva van egy bizonyos ellenállás a Nemzeti Múzeum tanácsában, aminek az a következménye, hogy Csánki igyekszik a saját múzeumának, illetőleg az oda bekerült magángyűjteményeknek az anyagát most már saját elképzelése szerint és a nyilas hatóságoknak az elképzelése szerint nyugatra szállítani. Nem kell magyaráznom, hogy egy ilyen szállítás hihetetlenül nagy feladat. Tehát nagyon vigyázni kell a képekre, ki kell venni őket a kereteikből, nagyon gondosan el kell csomagolni. Erre azonban az adott viszonyok között már nincs idő. Úgy látszik, talán nincs is meg a megfelelő gondosság, ezt nem tudom megítélni, mert nem voltam ott. Tény az, hogy a Szépművészeti Múzeum anyaga tehergépkocsikon nem ládába csomagolva, hanem fölrakva a tehergépkocsira keretestül indul el Budapestről 44 novemberében, és Pannonhalmára érkezik. Pannonhalma ekkor már a Nemzetközi Vörös Kereszt védelme alatt áll.
Az események egyik apátsági résztvevője és szemtanúja, Jámbor Mike beszél.
1944. augusztus 1-ével helyezett ide a főapátor, mint alperjált. Attól kezdve működök itt Pannonhalmán. Nekem akkor éppen ilyen külső tárgyalások intézéséből jutott elég sok, mivel főapátorunk akkor gyengélkedő volt, és így nem tudott nagyobb utazásokra vállalkozni, amik amúgy is akkor nehezen voltak megvalósíthatók, és akkor legtöbbször hát az ő megbízásából kellett ilyen központi ügyekben utazásra mennem.
Ezek között, az utazások között tetszettek kapni olyan megbízatást, hogy föl kell venni a kapcsolatot Csánki Dénessel?
Nem, kérem szépen, én csak annyit tudok, hogy ezt a kapcsolatot igazában akkor a Nemzetközi Vöröskeresztnek magyarországi delegátusa, Born Frigyes vette föl. Ő kötött megállapodást a kultuszkormánnyal, hogy mivel a Nemzetközi Vöröskereszt igen komoly biztosítékot adott, hogy Pannonhalma nem lesz semmiféle hadműveleti célpont, Pannonhalma védettségeinek felhasználásával nemzeti kincseket hoznak ide. Ez november elején volt, és utána mindjárt idehozták a Szépművészeti Múzeum képtárának jelentős részét.
Most, ahogy itt beszélünk erről, valahogy olyan összefüggésben jelentkezik ez a Nemzetközi Vöröskeresztnek a szerepe, minthogyha a mentesség és a képek ide szállítása az összefüggne. Hogy itt most nemzetközi műkincsek kerülnek ide, ezért kell a mentesség az apátságnak.
Kérem szépen, tehát az apátság mentessége az azzal állt összefüggésben, hogy még október, azt hiszem 13-án vagy 14-én történt a kürítési kormánybiztosságnak a döntése, hogy Pannonhalma lesz a Nemzetközi Vöröskeresztnek arra az esetre szálláshelye, hogyha Budapesten a munkáját nem tudja folytatni. Azonban tekintettel arra, hogy egy ilyen intézménynek nincs szüksége egy akkora nagy épületre, mint amit akkor Pannonhalma jelentett, a döntő tárgyaláson, amit akkor Henyei Gusztáv külügyminiszterrel kellett folytatni, a külügyminiszter úr azt kérte, hogy Pannonhalma vállaljon gyermekmenhelyet is. Itt volt a Nemzetközi Vöröskeresztnek egy megbízottja, Brunschweiler Eduard, aki igen határozottan föl tudott lépni minden próbálkozásokkal szemben, és biztosította azt, hogy Pannonhalmán semmiféle katonai alakulat nem tartózkodhatik.
Légiriadó elmúlt. Ungvár. Légiriadó elmúlt. Önt várnunk, Ungvár.
A vöröskeresztes védelem ellenére az apátságban élőknek vannak háborús élményeik. A már akkor is az apátságban élő atyák közül Szabó Flórissal és Tarnai Brunóval beszélgetünk erről.
Háborús sérülés nem is érte aztán az épületet. Volt egy belővésünk itt a felső emeleten, ott itt volt egy kis tank csata. És akkor oda ment a belővés, a folyosót volt egy belővés, aztán itt a homlokzaton, ugyancsak kapott a torony is, kapott a kupola, aztán utána tisztázták, hogy Pannonhalma hát nemzetközi védelem alatt van, mind a két hadseregnek, mind a két oldalon álló hadsereg elismerte ezt a jogot. Állítólag oka lett volna az, hogy valaki tőlünk messzelátóval nézett a mellékhelyiségnek az ablakából, és azt észrevehette esetleg egy valamelyik őrszem, vagy szovjet részről, vagy német részről, és mivel ha innét messze látóznak, föltételezik, hogy itt is van üteg, azért lőttek volna ide.
Igen,
mert az biztos, hogy pont oda találtak, hát pár méterre oda, ahonnét messze látózott az illető, ugye? El tudom képzelni, hogy a hadseregnek volt olyan jó messzelátója, mint az illetőnek, tehát ha ő látott valamit, őt is láthatták. Csak utána jött ide a belődés. De más aztán nem volt. Egyszer leesett, az még jóval előbb volt, leesett egy üres kanna egy repülőgépről, az egy amerikai gép volt, amelyik ledobta az üres kannát, de ugye az egy olyan süvítéssel esett le, hogy emlékszem, itt a Leventék gyakorlatoztak a parkba, és hát a tiszt, aki itten gyakorlatoztatta őket, az elkiáltotta magát, hogy bomba esik, hasalj, ugye ezek a srácok úgy meg voltak döbbenve. Persze az első élmény volt a számukra, tehát az 44-nek a őszén lehetett.
Korábban hiányokról, feltételezett hiányokról beszéltünk, tehát egy bizonyos szállítmány, néhány teherautó, nyilván meghatározott számú műtárgyal elindul Budapestről Pannonhalmára. Akkor Pannonhalmán a nyomára lehet bukkanni, hogy mi is került oda.
Bejegyzés a Perjeli naplóban 1944. augusztus 655. számú irat kivonata. A Szépművészeti Múzeum megőrzés céljából helyet kér műkincsei számára.
Amiből már is kiderül, hogy egy előkészített akcióról volt szó. Ahogy Fügedi Erik említette, a Pannonhalmi apátság már a Vöröskereszt védelme alatt állott, tehát gondosan kiválasztott helyről lehet szó. Ezek után az a kérdés, hogy van-e nyoma annak, hogy mikor, milyen szállítmány érkezett Pannonhalmára?
A Perrelli napló következő bejegyzésének dátuma 1944. november 8-a. Délben érkezett a Szépművészeti Múzeum szállítmánya 3 teherautóval, 2 tisztviselővel, 2 altiszttel, 3 sofőrrel. Képeket és szobrokat hoztak elhelyezésre.
Ezen a dátumon nincs több bejegyzés, ugye?
Nincsen.
Ez meglepő lehet azok számára, akik esetleg találkoztak már Perjali naplóval. Ennyire szűkszavon nem intézték el az eseményeket. A Perjali naplóban jegyezték föl napról napra, hogy mi történt az apátság területén. Ez a szűkszavúság nem véletlen.
Historia Domusnak hívják a Perjali naplókat, és egy ilyen nagymúltú rend, mint amilyen a Pannonhalmi Bencés rend, alapítása óta igen gondosan vezeti a Perjeli naplót. Igazán nem lehet azzal vádolni a barátokat, hogy bármi elkerülni a figyelmüket. De ennek az időszaknak a Perjeli naplóját megsemmisítették.
Illetve a naplónak a bejegyzéseit 1944. novemberétől 45-ös év elejéig. Hogy mégis a nyomára bukkanhattunk ezeknek a bejegyzéseknek, egyszerűen az az oka, hogy annak idején, amikor a főapát elrendelte, már a háború befejezése után, hogy a Perjeli naplónak az ide vonatkozó részeit meg kell semmisíteni, pontosabban el kell égetni, a gondos Perjel elégetés előtt az általa fontosnak vélt eseményekről rövid feljegyzéseket készített. Nos, mi ezeket a feljegyzéseket találtuk meg, és ezért ilyen szűkszavúak. De minden esetre elmondanak valamit arról, hogy a szállítmány hogyan, milyen körülmények között érkezett Pannonhalmára.
Bejegyzés a Perjeli naplóban november 10-én. A Szépművészeti Múzeum értékeivel megrakott teherautó érkezett, hogy azokat itt helyezzék biztonságba. November 17-éről a Szépművészeti Múzeumból újabb szállítmány érkezett teherautón.
Annyit már megtudtunk, tehát, hogy 3 szállítmány érkezett Pannonhalmára. Ezek után azt kellene a dokumentumok alapján kideríteni, hogy miből állt a szállítmány, milyen műtárgyakból. Az első nyom, amiből azt gondoltuk, hogy ez kiderül, megint csak a Perjeli napló alapján került elénk, 1944. november 15-éről, amikor is a pannonhalmi főapát Kelemen Krizosztom levelet ír dr. Csánki Dénes főigazgatónak, aki ez időtájt még Budapesten tartózkodik.
Ez idő szerint sem mennyiségileg, sem minőségileg, szóval leltárilag nem vettük át a ránk bízott hatalmas értékű nemzeti műkincseket. Azoknak a helyiségeknek ajtaját, amelyekben a műkincsek el vannak helyezve, lezártuk és lepecsételtük. Természetesen a Vöröskereszt és magam is, mint házigazda, csak akkor vállalok a műkincsekért teljes felelősséget, amikor az átvétel leltár szerint megtörténik. Kérem is méltóságodnak szíves intézkedését ennek mielőbbi végrehajtásáról.
Bármennyire egyszerűnek is tűnik ez az ügy, valójában most kezd kibontakozni, hogy mennyire zavaros. Ugyanis nem szeretném elviccelni a dolgokat, de hogyha zoknit szállítanak egy Röltexboltba, arról is van leltár. Bármelyik gépkocsi vezető aláírattatja a boltvezetővel. Itt viszont milliós, sok-sok millió dolláros értékű műkincs szállítmányok utazgatnak össze-vissza az országba leltár nélkül.
Ugyanakkor, mielőtt valaki azt gondolná, hogy a háborús körülmények, zavaros körülmények magyarázatot adhatnának arra, hogy miért nincs pontos leltár, miért nincs pontos nyilvántartás az elszállított műkincsekről, tegyük hozzá, hogy azért olyan nagy okasi egységre ebben az időben, 44 novemberében még nincs. Tehát Budapestről nem kell oly módon elmenekülni, hogy feje veszetten ilyen felelőtlen szállítást hajtson végre bárki is. Az is kiderült, és ez is nyilván meglepő, hogy a főapát, Kelemen Krizosztom, nem ismeri, hogy mit vesz át, amiért felelősséget vállal. Nem is tudja ezek szerint végül is, hogy miért vállal felelősséget. Ezek szerint egyetlen ember tudhatja, hogy mi volt a szállítmányban, ez maga Csánki Dénes lehet.
Létezik egy válaszlevél Csánki Dénes levele Kelemen Krizosztomhoz. Nagy méltóságú főapát úr, kegyelmes uram, lelkem megkönnyebbült és boldog vagyok, hogy kulturális kincseink nagy részét biztonságban tudom. Legyen szabad a magam részéről is megköszönnöm nagy méltóságot, vendég szeretetét. A második küldemény is nagy méltóságot, kegyes vendéglátását várja, és mély tisztelettel kérek azok részére is oltalmat. Egyben legyen szabad nagy méltóságodat arra kérnem, hogy a termek lezárása után a kulcsot megbízottamnak átadni szíveskedjék, mint hogy Rajn is kegyelmes értelmes úr így értelmű rendelkezést adott ki számomra. Az anyagról készítettem ugyan leltárat, de helyesebbnek tartom, hogy a végleges anyagátvételt, illetve leltározást én magam ejtsem meg a helyszínen, nagyméltóságod megbízottjának jelenlétében. Az anyagot más úgysem ismeri, és a számszerű átvétel csupán fiktív eljárás volna, amelynek semmi gyakorlati értéke nincsen. Érkezésemről leszek bátor excellenciádat értesíteni. Fogadja nagyméltóságod mély tiszteletemet és hálám ismételt kifejezését. Budapest, 1944. november 9-én. Csánki Dénes.
Ez a levél tehát két szállítmány között érkezett Pannonhalmára. Korábban abból indultunk ki, hogy nyilván Csánki Dénes lehet az az egyetlen ember, aki pontosan tudja, hogy mit szállít el Budapestről. Ebből a levélből azonban inkább csak az derül ki, hogy ha tudja is, köntörfalaz.
Az eseményeknek vannak túlélő tanúi. Azok a bencés szerzetesek, akik akkor is ott voltak, és ma is élnek még. Idős emberekről van szó. Mint például Jámbor Mike, aki ma is Pannonhalmán él.
A Szépművészeti Múzeum képei számára egy akkori nagyobb úgynevezett társalgó termet bocsátottak rendelkezésre, ahol csak ezek voltak, tudomásom szerint. Lehet, hogy esetleg a falon egy-két saját képünk is volt, de egyébként a terem az teljesen a Szépművészeti Múzeum képeivel volt megtöltve.
Ezen kívül én úgy tudom, hogy egy további helységben, a könyvtárhelységben is elhelyezésre kerültek képek, szobrok, ládák.
Én úgy emlékszem, hogy nem is annyira képek kerültek oda, hanem a ládák, amelyekben az Operaháznak és a Nemzeti Színháznak igazán nagy értékű kézirat anyaga volt, azok kerültek az úgynevezett alsó könyvtárba, és ezek a ládák itt is maradtak, tehát ezeket nem szállították el 45-ben, hanem amikor azután már újra a lehetőség volt arra, hogy biztonságosabban közlekedjenek, akkor vitték el. Pontos időpontot sajnos nem tudnék mondani.
Milyen más egyéb gyűjtemények voltak itt akkor az 1944-es, 45-ös időkben?
Hát a legkiemelkedőbb volt a Koronázó Palást, amelyet maga Radvánszky Albert, az egyik akkori koronaőr hozott.
Találtunk további dokumentumokat arra nézve, hogy Csánki Dénes ígérgette a leltár elkészítését.
Csánki Dénes válasza a pannonhalmi főapát korábbi levelére, amelyben a leltár haladéktalan elkészítését szorgalmazta. Minden valószínűség szerint Rajnis miniszter úrral a közeljövőben Pannonhalmára utazunk, mely alkalommal remélhetően a leltározás munkája is megejthető lesz a lehető legrövidebb időn belül. Hogy a munkát meggyorsítsam, rajtam kívül Miklós fiam is a helyszínre fog utazni, aki a régi európai művészet egyik kitűnő ismerője, és felelősségteljes munkámban legfőbb támaszom. Rajtunk kívül még Vízkeleti János urat is magunkkal szeretném vinni. A legutóbb ő volt szíves az anyagot a helyszínre kísérni.
Újabb nevek hangzottak el. Rajnis Ferenc miniszter.
1893-ban született, végzettsége tanító, foglalkozása újságíró, politikus. 1944. október 16-ától a szálasi kormány vallás- és közoktatásügyi minisztere volt. Az amerikai hadsereg fogságába esett, később kiadták, a Magyar Népbíróság kötél általi halálra ítélte. Az ítéletet 1946. március 12-én hajtották végre Budapesten.
Csánki Dénes fia, akire utalás történik a levélben, Csánki Miklós. Térjünk vissza a leltár körüli húzavonákra, hiszen két dokumentumot találtunk, két újabb ígérgetés Csánki Dénestől.
1944. december 4-én 16 óra. Távirat Pannonhalmára. Leltározás véget 8-án pénteken harmad magammal érkezem. Csánki Dénes. Bejegyzés a Perreli naplóba 1944. december 11-én. Ide érkezett Balázs Piri László, a Szépművészeti Múzeum igazgatója, az idehozott anyag felülvizsgálata céljából.
Érdemes talán újra idézni. A dátum, az első távirat dátuma 1944. december 4-e. Csánki megígéri, hogy 8-án érkezik Pannonhalmára. Ezzel szemben december 11-én azt a bejegyzést találjuk, hogy Balázs Piri László megérkezett, leltárkészítés véget. Ki ez a Balázs Piri László?
A Historia Domus úgy tudja, hogy a Szépművészeti Múzeum igazgatója. Jól tudjuk, ez nem felel meg a valóságnak. Tehát ez azt jelenti, hogy a szerzeteseket becsapták. Csánki nem érkezett meg, se miniszterrel, se miniszter nélkül, ellenben megérkezett valaki a Szépművészeti Múzeum művészettörténészei közül, aki önmagát a múzeum igazgatójának adta ki.
Ez volt Balázs Piri László.
Aki 1944-ben a vezető nyilas újságban, az Egyedül vagyunk nevű újságban hatalmas cikket írt. Az írás címe: Mi lesz a zsidó szobrászok emlékműveivel? Hadd idézzek ebből. A zsidó szellemiség szerezte meg magának a tehetséges magyar szobrászok orra előtt a hatalmas összegen felállított fővárosi Vörösmarty szobrot. Három zsidó, a szabadkőműves Kallós, Klein Ede, a Petőfi Páholy egyik alapítója, Telcs Ede és az építész Márkus Miksa. Ez a három zsidó élvezte a hatalmas erkölcsi és anyagi sikert, amelynek létrehozásához az akkori lapok szerint nem csak a gazdagok, hanem még egy koldus is hozzájárult, akit úgy megihletett a gondolat, hogy a szózat költőjének szobra lesz, hogy könnyező szemekkel indította útnak összes családi örökségét, egyetlen Máriás huszasát. Sokat foglalkoztatott szobrász volt Róna Rozner József is, aki már 1888-ban belépett az Ötvös Páholyba. Legnevezetesebb alkotása a királyi várkertben lévő Savoyai Jenő herceg lovas szobra. Róna, avagy Rozner másik emlékműve Zrínyi Miklóst eleveníti meg a Hitler téren. Ő készítette Szeged, Miskolc és Rozsnyó számára Kossuth szobrokat, a gödöllői Erzsébet királyné emléket, a miskolci Szemere Bertalan szobrot és a komáromi Klapka szobrot. Jellemző különben Róna, avagy Rozner munkájára, hogy a magyar történelem nagy alakjait, hol pedig erotikus szoborcsoportozatot készített, ezek tárgyát főleg az Ószövetségből merítette. A századforduló utáni korunk divatos szobrásza volt a szabadkőműves Ligeti Miklós, avagy Lővi Móricz. Műhelyéből került ki a nagy népszerűségnek örvendő Anonymus szobor, amelynek, mint a zsidó Lázár Béra leírja, egy kis bronz változatát az olaszországi Dante Múzeum abban a hitben vásárolt meg, hogy az Dante alakját örökíti meg. A kisképességű körmendi Frim Jenő is hozzájutott egy Erzsébet királyné szoborhoz, amely a Margit szigeten díszeleg. Ezen kívül tőle van a budapesti Clark Ádám téren a nullás kilométerkő. Nincs helyünk, hogy felemlítsük a zsidóktól készített valamennyi szobrot, ezért, mint Arany mondja, csak olyan röviden érintjük az ügyet, mint fecskeszárny a vizet. Annyi magyar tehetséges építész közül senkit sem érhetett az a megtiszteltetés, hogy a Batthyány örökmécsest megtervezze. Pogány Móricz kapta ezt a nemes megbízatást. Hosszú, komoly művészi megfontolás feladata megállapítani, mely emlékművek méltók ezek közül az eltávolításra vagy megsemmisítésre. Amennyiben a megsemmisítendők anyaga bronz, a magyar önvédelem fegyverévé kell kovácsolni. Ha pedig márványból vagy kőből vannak, akkor azokat tehetséges magyar szobrászainknak kell átengedni, hogy ebben az anyagszűk világban magyar szellemű és komoly művészi színvonalú alkotásokat faragjanak belőlük. Ugyanakkor a lebontott emlékművek helyére újra el kell készíteni az illető nemzeti nagyság szobrát. Így sok eddig félreszorított fiatal magyar tehetség jut új munkához, kenyérhez, és a magyar városok emlékműveinek is sokszor igazán elképesztően alacsony színvonala is nagyon megjavul. Balázs Piri László.
Az idő telik, 1944 decemberében vagyunk. De Csánki Dénes nem változik. Ígérget.
Csánki Dénes levele Kelemen Krizosztomnak. Nagy méltóságú főapát úr, kegyelmes uram. Szíves bocsánatát kérem, hogy nagybecsű és engem rendkívül megtisztelő hangú soraira megkésve válaszolok. Tegnap tértem ugyanis hazavidéki utamról, amely hosszabb időt vett igénybe. Nagy méltóságod levelének minden szavával tökéletesen egyetértek, és az azokból kiáramló jóság és segítőkészség mélyen meghat, és külön öröm és boldogság számomra, hogy azokat a magyar művészet kultúra védelmére igénybe vehetem. Minden valószínűség szerint Rajnis miniszter úrral közeljövőben Pannonhalmára utazunk, amely alkalommal remélhetően a leltározás munkája is megejthető lesz a lehető legrövidebb időn belül.
Ma már tudjuk, Csánki Dénes képmutató ember, aki olyan leveleket ír, amiket nem gondol komolyan. Bizonyíték erre Tarnai Bruno és Szabó Flór is, akik akkor noviciusok voltak, és velük szállítatták a teherautókról az épületbe a képeket.
Most a Kerengőben vagyunk, ez igazából ez a jobb oldali hajt, ez a népbe járó. Itt állnak a teherautók.
Ponyvás tergépkocsik voltak?
Hogy emlékszem, ponyvás tergépkocsik voltak, kettő vagy három.
Itt hoztak be a képeket.
Én csak arra emlékszem, hogy hordtuk be a képeket, és egy alacsony köpcös úr volt itt, aki hát felügyelt, illetőleg jött-ment, még rakottunk, de feltűnően ideges volt. Ez a mértető is.
Nagy kíséret volt?
Nem volt nagy kíséret, tehát legfeljebb csak egy vagy két kísérő volt. Tréfáson szoktuk mondani máskor is, akkor is, hogy a lámabentések mindig a kultúra hordozói voltak.
Ezen a folyosón hordták?
Itt, hát én azután, hogy most megyünk, itt hordtuk, és az a díszes ajtó, ami ott látható, az volt a társadalmunknak az ajtó, és oda raktuk be
képeket.
A jó részét bevittük a könyvtár előcsarnokába, mert ugye egészen nagy relífek meg még voltak, nem csak képek voltak. Mi is volt azt, tessék csak várni, van egy annunciáció, egy angyali üdvözlet. Be volt szépen csomagolva, egy relief volt, amit én annak idején még láttam is diákkoromban a Szépművészeti Múzeumban.
Úgy emlékszik, hogy azok a tárgyak be voltak csomagolva, amelyek a könyvtárba került?
Nem mind, szóval a képek például azok között sok volt, amire nagyon kellett vigyázni, mert tehát a vászon szabadon volt, ugye egészen szabadon volt.
Ilyen körülmények között nagyon könnyen megsérülhetnek a festmények. Hát elegendő az, hogy két festmény az autón egymásnak zuhan, és az egyik keret beszakítja a másikat. Esetleg emlékszik konkrét képekre?
Emlékszem arra, az Rényes Frangepált, amit én vittem, illetve vittük, azon volt egy nagy hasadás. Közép tájon egy ilyen félkör alakú, U-alakú hasadás volt rajta a vásznon.
Most ugye Flóra is mondja, hogy az Rényes Frangepán a börtönben, ugye az valóban. Aztán azt tudom, hogy egy-két nevezetes munkácsi kép. Ott láttam én, ha jól emlékszem, eredetiben a keresztre feszítést. És ezt utána külön megszemléltük, hogy na hát ez is volt a kezünkbe.
Az előbb említette Abatya, hogy ő viszont emlékszik egy Ádám és egy Éva képre. Uh-huh. Ez valószínűleg a Hans Baldung Greennek a nagyméretű Ádám és Éva képe.
Emlékszem? Én nem emlékszem rá.
Nem jöttek-e ide esetleg művészettörténészek, akik foglalkoztak ezekkel a képekkel, hogy nem tudnak-e ilyen eseményekről, vagy esetleg nem jött-e
valaki
ide
jegyzete, valaki esetleg a szállítás közben leltár?
Különös módon nem. Nem, ugye ilyen értékek voltak, de semmi ilyen, hogy listára valaki fölvette volna, hogy mi jött meg például, vagy minek kell még jönni, én egyáltalán nem emlékszem. Egyáltalán nem emlékszem, szóval olyan nagyon rendezett nem volt ez az egész kiszállítás.
Ismét Jámbor Mikét halljuk.
Tudomásom szerint a főapátor azonnal kért leltárt, hogy mégis hát akármilyen formában is ilyen gyorsan kaptuk meg, de hát mégis felelősséggel akarunk a tárgyak iránt lenni, és ezt a leltárt azonban mindvégig nem kaptuk meg.
Visszatetszik emlékezni Csánki Dénesre?
Ha láttam is, az egész futólagos lehetett, mivel vele nekem kapcsolatom nem kellett, hogy legyen. Lehet, hogy futólag üdvözöltük egymást, de egyébként másra nem tudok visszaemlékezni.
Ugyanebben az időben itt tartózkodott a házban ifjú Bakai Lajos. Őrá tetszik emlékezni?
Őrá igen, hát hiszem ő került ide, mint az akkor itt berendezett kórházi részlegnek a vezető orvosa. És hát nagyon nagy munkát végzett, főleg amikor hát itt volt a frontnak az átvonulása, akkor hát igazán életeket mentett, és hát nagyon súlyos operációkat is kellett végrehajtania. Ővel hát természetes, így azonnal többször találkoztunk, beszélgettünk, hát igazán jó emlékekkel gondolok vissza rá.
A pannonhalmi sebészorvos, ifjabb Bakai Lajos felesége nem más, mint a műtörténész Balázspiri László lánytestvére. Váji Hugó szintén Pannonhalmán élte át a harcok időszakát.
A kápolna mögötti rész volt teljesen kórháznak és műtőnek berendezve, és a Bakai Lajosnak, ennek a híres professzornak a fia, az egy 27 éves fiatalember volt akkor, de mivel apjától nagyszerűen megtanulta a sebészetet, hát ő látta el ott a sebészeti munkákat, és hát jelen később aztán Amerikában professzor lett, mégpedig ideg sebész, és nagyon kiváló az alatt, kaptam is tőle levelet néhányszor. Ő hát nagyon szívesen ott volt, és dolgozott, és ott volt a kórház. A kórházban bárkit befogadtunk, akint komolyan rászorult a segítségre, akár legyen az műtét, akár pedig valami gyógykezelés véget.
Elhangzott az előbb idősebb Bakai doktor neve. Olyan híres professzor volt, nagyon jellemző, Teleki miniszterelnök öngyilkossága után. Ő volt az, aki a holttestet megvizsgálta.
Akinek a legtöbbször felmerült eddig a neve, az maga Csánki Dénes. De nem kerültünk közelebb, azt hiszem, a személyiségéhez, aki mellette dolgozott a Szépművészeti Múzeumban, Akházi Mária.
Hogyan emlékszik vissza Csánki Dénesre?
Alacsony, kicsi, hirtelen haragú, nagyon szeszélyes, ingadozó, és főleg önmagától eltelve. Ha valaki tiszteletben tartotta a fia témakörét, és nem nyúlt hozzá, akkor ki lehetett jönni veled, ami szülői szempontból érthető elfogódottsággal a fiával, Csánki Miklóssal szemben. Itt dolgozhatott, de állásban itt nem lehetett, mivel apja volt a főigazgató, és ezért a Nemzeti Múzeum státusában dolgozott, de ide hozta az érdeklődésköre a régi magyar gyűjteményhez.
A legtöbb ember úgy ítéli meg, hogy Csánki Dénes tudományos tevékenysége komolytalan volt, ezzel szemközt a fiáé, Csánki Miklósé lényegesen komolyabb.
Komolyabb hozzáállásban, de azért az ő eredményeit is, amiket persze sikerült publikálnia, azóta meg is cáfolták, elfogadható érvekkel megcáfolták.
Csánki Miklós ötlete volt az úgynevezett szepességi vagy szepeshelyi iskola, és úgy tudom, hogy az ezzel kapcsolatos anyagot, akkor még a régi magyar anyag itt volt a Szép Művészetibe, elég gondosan el is zárták a többi kutató elől.
Természetesen.
Miért tetszik azt mondani, hogy természetesen? Hát olyan természetes ez?
Mert ő volt kiszemelve annak feldolgozására, és azért mások elől el volt zárva. Ez akkoriban és Csánki Dénes mellett természetesnek hatott.
Én úgy hallottam, hogy elég jó kollegiális viszony volt az itt dolgozó fiatal művészettörténészek között. Hogyan változott ez a hangulat a háború előre haladtával?
Csánki Dénes környezetébe tartozott a fiatal generációnak egy pár tagja, viszont az úgynevezett egészséges ellenzék vezére Hoffmann Edit volt, aki összefogta a fiatalokat.
Kik tartoztak ebbe az úgynevezett Csánki körbe?
Na, főleg kettőt tudok mondani, az egyik Héjas János, a másik Balázs Piri László.
Balázs Piri László erős egyéniség volt? Szakmailag jelentékeny?
Nem. Inkább hirtelen erőre kaptak, mikor a németek bejöttek. Akkor nagy hangadókká lettek és érvényesültek.
A múzeum mikor szüntette be a nyilvános kiállításokat, a nagy közönség számára szolgáló kiállításokat?
Pontos dátumot erre nem tudok mondani, ez összefüggött aztán az anyag úgynevezett mentésével is. Egy része az anyagnak, de az úgynevezett harmadosztályú anyag volt, nem az első, körülbelül az, ami most a régi képtár raktárának felelne meg. A pincében alakítottak ki helyet, mikor aztán szó volt az anyag elmentéséről, akkor az első osztályú anyag ment Csánki Dénessel, de felelőtlenül szakszerűség nélkül kezelve, keretekből kivéve.
Visszatetszik arra emlékezni, amikor a képeket itt a múzeumban összepakolták, fölpakolták teherautókra?
Nem, mert azt nem láttuk mi, akik Hoffmann Edit körül gyülekeztünk. Egyszerűen nem láttuk, és vagy este, vagy éjjel végezték az autókra való rakodást, de már az is irtózatosan veszélyeztette az anyagot. Csatakos idő, amiben ez történt, ponyvával nem kellően felszerelve, úgyhogy nagyobb károk nem történtek, az pusztán a véletlennek tudható be.
Idézett Oroszlán Zoltánnak a Szépművészeti Múzeum ostrom utáni első igazgatójának leveléből, amelyet Kelemen Krizosztomhoz, a pannonhalmi főapáthoz intézett 1945. június 8-án. Bakai Lajos doktor úr mondotta, hogy a nővére és sógora által készített leltárt, amelyet ott lévő képeinkről vettek föl, és amelyet Csánki Balázs Piri Lászlót súlyos büntetéssel fenyegette, főapát úrhoz tették le, megőrzés végett. Ennek a leltárnak ránk nézve rettenetes nagy a fontossága, ugyanis Csánki semmiféle jegyzéket nem hagyott hátra az elvitt dolgokról, és nekünk viszont hiányoznak a megállapításnál. Elsőrangú dokumentum volna, amely nélkül csak igen nagy munkával, és akkor is csak nehezen boldogulhatnánk. Ha excellenciád úgy gondolja, A leltárt továbbra is Pannonhalmán kellene őrizni, aminek én semmi okát nem látnám. Akkor nagyon szépen kérem részünkre lemásoltatni.
A főapát válasza a dr. Oroszlán Zoltánnak. A levél keletkezése 1945. június 16-a.
Méltóságos uram, hálásan nyugtázom hozzám írt levelét. A Szép Művészeti Múzeum Pannonhalmára hozott óriási értékeinek helyt adtunk, rendtársaimmal az elhelyezés és pakolás munkájában készségesen részt vettünk, és az értékeknek hazánkba való visszatartását valóban igen energikusan sürgettem. Egyben elítélem azt a lelkiismeretlenséget, ahogy a képek zsúfolva egymás mellé voltak téve az idehozó és hasonlóképpen az elvívő teherautókon. A képek megáztak és súrlódtak egymáshoz útközben. Az embernek vérzett a szíve azért a rengeteg kincsért, amelyben annyi magyar veríték, munka gyümölcse volt. Nem csak a magyar mestereknek a műveire gondolok, hanem azoknak a dolgos embereknek a filléreire, amelyekből a képek megvásároltattak. A múlt évi karácsonyomat valóban elrontotta a többi között az a körülmény, hogy Csánki Dénes kormánybiztos úr megjelent Sütz ezredessel és katonáival, és a képeket újra vándorútjukra kellett bocsájtani. Hogy minél szakszerűbben és kíméletesebben történjék, már amennyire lehetséges volt télvíz idején kevés számú teherautóra kíméletesen pakolni, természetesen megint rendtársi asszisztenciával. Balázs Piriék valóban többször ígérték, hogy mihelyt a leltározással elkészülnek, én a leltárt megkapom, amelyet egyébként Csánki Dénestől szóban és írásban hiába kértem. Azonban a leltárt én tényleg sem ifjú Bakai Lajostól, sem Balázs Piriéktől mindez ideig meg nem kaptam. Így legnagyobb sajnálatomra nem is bocsáthatom rendelkezésére. Nekünk az egész ideszállításból nem maradt másunk, mint a fájó emlék és néhány üres képkeret, amiről méltóságodék ideérkezésekor rendtársaim jelentést tettek.
Egy különös eseményre történt utalás a levelezésben, hogy Balázs Piri László, akinek az előbb hallottunk egy uszító hangú cikkét, Pannonhalmára érkezett, és valamiféle leltárt kezdett csinálni, és Csánki, aki eddig a pillanatig mindig csak ígérgette, hogy oda megy leltár készítése céljából, megjelent a helyszínen. Azonnal és haladéktalanul. A helybeliek elmondása szerint ez a két ember egymásnak ugrott, és Csánki revolverrel, lelövéssel fenyegette Balázs Piri Lászlót. Na de miért?
Annál inkább meglepő ez a történet, hiszen, mint ahogy korábban Akházi Máriától hallottuk, Balázs Piri László Csánki Dénes közvetlen munkatársainak egyike.
Két ember egymásnak ugrott. Valamiért, amiről még leltár sincs.
Az imént idézett két levélből az már kiderült, hogy Pannonhalmáról tovább szállították a képeket. A perjeli napló bejegyzéseiből az nem derül ki, hogy hová.
1944. december 24-én. A Szép Művészeti Múzeum képeit Csánki igazgató irányításával a legnagyobb részt elszállították. A perjeli naplóban január 19-én. A Szép Művészeti Múzeum igazgatója 3 teherautóval, 1 ezredessel és 14 katonával eljött a még itt lévő képekért és szobrokért.
A perjeli napló bejegyzései igen szűkszavúak, nem sokat tudtunk meg.
De más forrásból tudjuk, sőt az egyik előbb idézett levél is kitér erre, az ezredes, akit Csánki magával hozott, egy Sütz nevezetű SS ezredes és 14 katona kíséretében vitték el a képeket. Amikor a képek Pannonhalmára érkeztek, se Csánki nem volt ott, se katonák, se SS, se ezredesek, az hiszem egy vagy két altiszt és néhány sofőr, szállítani is kispapok szállították. Elvinni erőszakkal vitték el a képeket, katonák felügyeletével.
Hogy végül is hová szállították el Pannonhalmáról a képgyűjteményt, egy későbbi levélből derül ki.
Csánki Dénes levele Szent Gotthárdról a pannonhalmi főapátnak 1945. március 15-én. Kegyelmes uram, a pannonhalmi apátságból elszállított festmények jelentékeny részénél a rámákat leszereltem, és csupán a festményeket szállítottam ide Szent Gotthárdra. Így jelentékeny mennyiségű keretet Pannonhalmán hagytam azzal a kéréssel, hogy azok továbbra is ott őriztessenek. Ezzel kapcsolatban egy kérésem lenne nagy méltóságodhoz. A rendkedvéért ugyanis tudni szeretném pontosan, hogy hány keret maradt Pannonhalmán. Leghelyesebb lenne egy jegyzék készítése, amelyen egyébként fel lehetne tüntetni az egyes keretek nagyságát és fajtájának megjelölését. Bizonyára akad a növendékek között olyan tudós hajlamú férfiú, aki ennek a jegyzéknek az elkészítésére vállalkoznék. Az illető már tudni fogja, hogy hasonló jegyzéket hogyan kell elkészíteni. Én jelenleg családommal együtt Szent Gotthárdon vagyok, és folytatom a műtárgyak menekítésének intézését. Adja az Isten, hogy munkám eredményes legyen, és szép művészeti múzeumunk újra épüljön belőle. Csánki Dénes, Szent Gotthárd, Ciszterzita rendház, második emelet 31.
A levél dátuma 1945. március 15-e.
A Budapesti Szépművészeti Múzeum felbecsülhetetlen értékű kincsei Szent Gotthárdra kerülnek. De vándorútjuknak nem ez az utolsó állomása.
Kincsrabló. Rózsa Péter és Rózsa T. Endre dokumentum műsorának első része hangzott el. Közreműködött Básti Juli. Munkatárs Kabán Sándor. Zenei szerkesztő Weisz Gábor. Technikai munkatárs Kosárszki Péter és Pápai Mónika. Dramaturg Borenics Péter. Rendezte Sólyom András.
Az iménti felvételt 1988-ban rögzítették, és utoljára 1990. augusztus 14-én hallhatták a Kossuth Rádióban. A Kossuth Rádió Miskolcon 97,1 MHz.
Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsor struktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jórészt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban.
Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
Műsorajánlót hallottak.